A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Hét perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. December 5-től lehet igényelni a mesterséges megtermékenyítés költségeinek fedezésére nyújtott beavatkozásonként 15 000 lejes támogatást, jelentette ki kedden Gabriela Firjá családügyi miniszter. A programra azok a 20 és 45 év közötti családok vagy egyedülálló nők jelentkezhetnek, akiknek erre orvosi ajánlásuk van. És egy tanulmány szerint Európa orvostársadalma a népesség egészéhez hasonlóan előregedőben van, ami komoly gondot okozhat a jövőben az orvosi ellátás tekintetében. A fiatalok számára ugyanis kezd nem túl vonzóvá válni az orvosi szakma. Annak ellenére, hogy idehaza is az egészségügyben a bérek bizony szépen emelkedtek, és azt sem mondhatjuk, hogy nem kell pénzt tenni az orvosok zsebébe, ha komolyabb vizsgálatra vagy műtétre jelentkezünk. Mai meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. December 5-től lehet tehát igényelni a mesterséges megtermékenyítés költségeinek fedezését. Ezek szerint megvannak a jogszabály végrehajtási előírásai, így első látásra hozzáférhető ez a program azok számára, akik megfelelnek a kritériumoknak. Mennyire egyszerűnek tűnik ez a program most?
Szerintem egy jó program, örvendek, hogy részesei lehetünk, és hogy a mi kezdeményezésünk 2011-ből az RMDS kezdeményezése íme ilyen formába ölt újra testet, azok után, hogy 13-14-be ezt a programot politikailag leállították, 15-be újraindították sokkal kisebb támogatással, sokkal esetlenebbül, majd ugye a Bukarest polgármester asszonya külön Bukaresti költségvetésből a múlt mandátumban projektként indította, és íme, hogy családügyi politikánknak köszönhetően is a családügyi minisztérium, a munkaügyi minisztérium kezdeményezésére, a kormány kezdeményezésére, az egészségügyi minisztérium támogatásával létrejön ez a projekt, ami 3 beavatkozásra, mesterséges megtermékenyítésre ad lehetőséget. Ugye, ahogy nagyon helyesen ön is elmondta, 20 és 45 éves 5 év közötti nőkről beszélünk, és esetenként úgymond 15 000 lejes támogatást ad. 15 000 lejes támogatást voucher formájában adja, és értékjegy formájában adja. 5 000 lej értékjegyre gyógyszert lehet majd igényelni, a különböző női szervezetet előkészítő stimulációs gyógyszereket, és 10 000 lejt pedig értékjegy formájában a magára a technikára, amivel a mesterségesen megtermékenyített petesejtet beültetik a nőnek a méhébe. És ez nagyon fontos, ugyanazokon a klinikákon megy, amit eddig is önök, akik esetleg érintettek voltak, elértek, legyen az magánklinika, vagy legyen az állami klinika, tehát szükséges a klinikának az akkreditációja, mint egy ilyen procedúrát végző, magasfokú technikai tudással rendelkező procedúrát végző egységnek.
Ilyen egyszerű, egy e-mailen el kell küldeni a kérést, meg a szükséges iratokat, és ezzel működik a program?
Hogyha a megfelelő papírok megvannak, és azok be vannak szkenelve, hogyha nagyon fontos, megvan a nőgyógyász, ő a kulcskérdés ebben a dologban, aki ezt javasolja, ugye női oldalról közelíti meg ez a program a párnak a meddőségét, mert ugye itt egy pár meddőségről beszélünk, nem biztos, hogy nő oldalon van, lehet, hogy a férfi oldalán van a meddőségnek a valós oka, és ha a nőgyógyász, úgymond az urológiai konzultáció támogatásával, az urológus segítségével, támogatásával ezt a papírt kiállítja, megfelelő papírok, amiket még kérnek, ott van, akkor igen, ilyen könnyen hozzáférhető, és gondoljuk el, hogy 2022-re mi sem bizonyítja jobban, hogy tényleg valós politikai szándék van emögött a projektünk mögött. 2500 eset igényelheti már ezeket a támogatásokat, és ez a 2500 értékjegy igazából a következő év első 5-6 hónapjában, attól függően, hogy mikor kapta decemberben meg, elbeváltható. Tehát, hogy elvilegben egy nagyon jó, mondjam azt, kezdő dózissal indulhat ez a projekt, 2023-ban pedig 10 000 esetet lehet majd finanszírozni ebből, 10 000 eset, mint ülés, tehát megtermékenyítést lehet finanszírozni. Ugye abból megtörténhet, hogy lesznek olyanok, akik véleményem szerint 2-t, nem 3-at, hanem 2-t majd megkaphatnak a következő évbe, és a következő, tehát az azután következő 2024-es évben akár még egy mesterséges megtermékenyítésre bejelentkezhetnek, hogyha nem sikerült a babát összehozni.
Tehát gyakorlatilag 6 hónap áll ugye rendelkezésre ezeknek az értékjegyeknek a felhasználására.
Igen, 6 hónap áll rendelkezésre, és nem számít az év, tehát hogyha átlépjük a decemberi 31-ei, igen, ugye akkor ez érvényes, tehát rendkívül fontos. Az is fontos, hogy nem lehet váltogatni, és én ezt nagyon jónak tartom, hogy az egy program pénzigénylés keretén belül nem lehet váltogatni a központot, ahol ezt az egészet elindítottad. Ez rendet fog szabni. A következőt, a másodikat, a harmadikat akár átválthatod, elmehetsz majd egy másik klinikára, ha valamivel nem voltál megelégedve, de közben nem lehet váltani. Tehát ahol ezt az első javallatot megkaptad, amire összeállítottad a doszárodat, azzal fog elmenni. Ez azért van, hogy elkerüljék az ok nélküli egymás közötti versengést, ami nem a betegek javát fogja szolgálni. Pontosabban kijavítanám magamat, itt nem betegekről beszélünk, hanem egészséges emberekről beszélünk, akik ugye ezzel a társadalmi problémával, társadalomnak a betegségével igazából a meddőséggel állnak szembe a legtöbb esetben. Nagyon sokszor van szomatikus testi probléma is, de nagyon-nagyon sok azoknak a meddő pároknak az aránya, akik igazából egészséges szervezettel rendelkeznek, de valamilyen okból kifolyólag, társadalmi okokból elsősorban nem jön össze ez a történet.
Egy hallgatót köszöntök, haló.
Jó napot kívánok, Lár vagyok, és sztómával rendelkezem, és szeretném megkérni a doktorot, hogy járjunk közben, hogy ne kelljen minden évben a szakorvoshoz is elmenni, ott várni, programálni, stb. Idős ember vagyok. Miért nem elég a családorvosnak az ajánlása, hogy megkapjam a sztómához szükséges felszereléseket.
Megértettük. Viszont hallás, államtitkár úr, ez
egyetértek. Egyetértek, és a romániai egészségügyi rendszernek az egyik legnagyobb problémája, hogy nincs bizalom. Nincs a minisztérium a megyei egészségügyi igazgatóságok között, nincs bizalom a megyei egészségügyi igazgatóságok a biztosítópénztár országos és megyei szervezetei között, és nagyon fontos, nincs bizalom az orvosok és a biztosítópénztár között. És ezért szabályozzák ezeket a folyamatokat, túlszabályozzák, és nem is kell többet kommentálni a kedves hölgynek a hangjából, és természetes kéréséből világosan látszik, hogy ez egy ok nélküli járatása egy sztómával rendelkező betegnek, amire egyáltalán nincsen szükség.
Nem ez lenne az egészségügyi minisztérium feladata, hogy összehangolja ezeket a nézeteltéréseket, hiányosságokat?
Egyértelműen ez az egészségügyi minisztérium feladata, és pont ez az, amiért mi RMDS-ként kritizáljuk is a kormánykoalíción belül az egészségügyi minisztert, és nem vagyunk megelégedve azzal a munkával, ami folyik. És ez nem egy támadási szándék, hanem egy őszinte beszéd, és ha legkisebb tagja is vagyunk a kormánykoalíciónak, az a feladatunk többek között, hogy elmondjuk, hogy mi az, ami nem tetszik nekünk. És én azt hiszem, hogy államtitkárként föl kell nekem vállalnom ezt a kérdést, hogy egy picit hangosabban akár a médiába is magyarul is, románul is elmondjuk ezt az elégedetlenségünket.
Azt olvasom egy tanulmányban, hogy 2 millió szakember hiányzik az európai egészségügyi rendszerekből Romániában is, vagy nyilván, hogy van mekkora hiány az egészségügyben szakemberek terén.
Románia arra a stratégiára állt rá, hogy nagyon sok rezidenst és nagyon sok orvostanhallgatót képez. 27 ezer rezidens van képzésben. Ugye az átlag 6 év alatt, 7 év alatt kimegy legtöbb. Tehát, hogyha ezt visszaszorozzuk, akkor rájövünk, hogy ha 35 évet dolgozik egy orvos, akkor 30-35 évet, akkor igazából bőven lenne orvos Romániában. Nagyon sokan azonban programáltan elmenetelre készülnek, a családjaik már ezt támogatják, és itt nem csak magyarokról, hanem román emberekről is beszélünk. Nekünk mindig ugye ez egy kényes kérdés, hogy hányan mennek el, és hova mennek, és miért mennek el, de sajnos román barátaink is már ezzel a problémával küszködnek. És a másik pedig, hogy egyre jobban csak az egyetemi központokba, csak a nagyvárosokba akarnak orvosi szakmát folytatni a kollégák. Rendkívül fontos, hogy az egyetemi évek alatt és már az egyetemre való bejelentkezés alatt is kialakul egy olyan kép, hogy csak a szép fehér köppenybe, szép fehérre meszelt falaknál, jó műtőkben lehet az orvosi szakmát végezni. Nem így van. Rendkívül fontos a családorvos tevékenysége, rendkívül fontos a különböző járóbetegrendelőknek az ellátása a betegeknek, legyen az kisvárosban vagy nagyvárosban. Ezek az igazi hiányok és problémák Romániában. Európában azonban valósan orvos hiány van, összességében nézve, és főleg Nyugat-Európában, hiszen ők kevesebb rezidenst képeznek, mint amire szükségük van, és hát programáltan...
Ha kiképezi a román állam számukra, akkor miért képeznék őket, nem?
Igen, programáltan várják, hogy különböző más kelet-európai országokból mennek majd hozzuk orvosok a nagyobb bérezésnek a reményével. Most a román kormány nagyon helyesen és nagyon tisztességesen parlament, ugye a múlt mandátumban engedélyt adott arra, hogy megemeljék az orvosoknak a fizetését.
És de egységesen megemelték mindenkinek?
Pont itt van a gond Romániában, és ezen kell segítsen az egészségügyi minisztérium, és meg kell találni erre a költségvetési kereteket, a biztosító pénztárral együtt dolgozva, hogy a hiány szakmákban és a hiány területeken plusz motivációs eszközöket építsen be, gombokat építsen be, amivel előreláthatóan 15-20 évre, és itt ez egy kulcs szó, nem egyik napról a másikra, és majd utána jön egy másik politikai szél, és az elviszi a rendelkezést, hanem előreláthatóan 15-20 évre, 25 évre egy pályát biztosítson annak a fiatalnak, aki mondjuk családorvosi pályára menne. Én azt javasoltam, és mi azt javasoltuk RMDSZ-ként az egészségügyi minisztériumba, hogy felcsillantak a szemek amúgy, de utána nem lett semmi belőle, hogy azokat, akik például sürgősségi orvosnak szeretnének menni, azokat, akik például családorvosnak szeretnének menni, azoknak engedjük meg, hogy már 5 éven ezt írásba közöljék az egészségügyi minisztériummal, és cserébe, amiután licenszeznek, licensvizsgáznak, államvizsgáznak, nekük rezidensvizsga nélkül lehessen belépni erre a területre, sőt a 6. évet már részben szigorló évnek vegyük számukra, és előírjunk a vállalásuknak köszönhetően gyakorlatozásnak a lehetőségét, hogyha netalántán van valamilyen fizikai, vagy pedig hajlandósági kétel, akkor az egy év alatt derüljön ki, és a rezidens vizsgán való siker igazából azáltal legyen biztosítva számukra, vizsga nélkül, hogy ők már kipróbálták magukat a döntésük után ebben a kérdésben. Ennek köszönhetően szerintem lennének olyan vállalkozó kedvű orvostanhallgatók, akik ugyanúgy, mint ahogy egy katonai küldetésnél megkérdik, egy nehéz katonai küldetésnél, hogy álljon ki a sorból az, aki bevállalná ezt, még annak árán is, hogy itt egy kockázat van, de ezáltal őre felnéznének a többiek. És bizony kiállnának valószínűleg a sorból.
Vagy a többiek hátrálnának.
Vagy a többiek hátrább állnának, és ott maradnának a bátrabbak. Ha ezt a metódust használnánk, akkor lehetne biztatni embereket. És az Európai Uniónak nem lehet ezzel, problémája, hiszen nagyon kevés országban van már rezidens vizsga. Tehát a rezidens képzésbe való belépés az egy országos szabályozás, nem egy Európai Uniós szabályozás. Ennek köszönhetően ez egy megoldást jelenthetne. Hiszek én ebbe a projektbe, hát ha majd oda kerülünk, vagy úgy tudjuk ezt csinálni, hogy meg is valósítsuk.
Két hallgató is várakozik, jó napot kívánunk. Halló?
Halló, kívánok, én vagyok a vonalban?
Igen, tessék mondani.
Szeretném megkérdezni az államtitkár úrtól, hogy ha én nem vagyok a családi doktornőnél programálva, és szeretnék egy beutalót kérni a szakorvoshoz, adhat-e?
Tehát,
meghallgatom a rádiót.
Köszönjük, viszont hallásra.
Igen. Tehát a családorvos igazából joga van adni. Azonban, hogyha egy krónikus betegségről van szó ön esetében, akkor az ildomos, a tisztességes, egymás iránt való tiszteletünk igazából azt kéri, hogy egy telefonos programálással kérjen egy programálási időt. Ha valamilyen oknál fogva, objektív oknál fogva azonban önnek erre nincs lehetősége, és ez egy emberileg elfogadható objektív ok, akkor pedig a családorvosnak, én úgy mondom, hogy ha bár nincsen biztos 100%-os kötelezettsége, de önnek ezt a program végén akár, vagy hogyha ott van már, hogy ne kelljen visszajöjjön, ugye lehet nehezen mozog, és pont ez az objektív ok, amiért ön nem programálta magát, de éppen úgy alakult, hogy akkor arra fele kellett mennie, mert nem volt buszjárat, és akkor ha hazagyalogult, akkor ebbe ment a családorvosához is. Én azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy kötelessége kiadni kérés alapján, tisztesség alapján. A programja miatt jó, hogyha programálják előre. Ha sürgősségi esetről van szó, akkor azonban egyértelmű, hogy önt kell fogadnia, és rendkívül fontos itt elmondanunk azt, hogy ugye itt a küldőpapír, és nem beutaló papír, tehát a küldőpapírnak a kiállítás az mindig egy konzultáció eredménye a családorvosnál. Tehát meg kell érteni a családorvost, hogy itt nem egy egyszerű papírnak a kibocsátásáról van szó, hanem egy konzultációról van szó, ami legalább 5-10-15 percet elvesz a családorvos idejéből, ha pedig ön beérkezik 10 óra 39 percre, lehet, hogy már van két ember, aki éppen 10:45-kor és a 11-es érkezés. Tehát önnek többet kell várnia. Ebből a szempontból érdemes előre telefonálni.
Igen, viszont a biztosítóház ezt megengedi, mert ugye van egy bizonyos páciens szám, egy 20, azt hiszem, ugye napjában.
Megengedi, mert hónapra számolják a családorvosnak, és hogyha ő neki hétfőn kétszer annyi betege van, akkor pénteken valószínű, hogy csak kevesebb betege van, és a hónapra számítva vissza finanszírozzák, kifizetik számára ezeket a konzultációkat, amik küldőpapír kiállításával érnek véget. Nagyon fontos megérteni a betegeknek, hogy a biztosító pénztár, ugye én most a biztosító pénztár ügyvédjeként beszélek ezekbe a mondatokba, azért kéri a 15 perces konzultációt, hogy ne lehessen elsietni az beteggel való beszélgetést. Ne lehessen azt megcsinálni a családorvosok szintjén, hogy egy óra alatt futószallagon 6-7-8 beteget is lenyomnak, pont úgy, hogy csak gyorsan kiállítjuk a küldőpapírt, hanem legyen egy beszélgetés eredmény, ami legalább 10-15 percet vesz igénybe. Tehát egy minőségbiztosítási kérdés, amit nem a családorvosok tesznek a betegre, hanem a biztosító pénztár kötelezi a családorvos, hogy legalább ennyi percet foglalkozzon a betegével. Ha pedig többet tegyenik meg, akkor legyen inkább egy kicsit túlórázzon, annak a reményében, hogy a következő nap nem lesznek majd annyian, és ezért egy hónapra számolja el neki ezt a napi 28 konzultációt akár.
Halló, jó napot kívánunk!
Én egy meddőséggel küzdő leendő apuka vagyok, és az a kérdésem lenne, hogyha meg tudják válaszolni, hogy az a folyósított támogatás a Longi programban, amiről szó volt az előbb, az csak belföldön elvégzett beavatkozásokra felhasználható, vagy esetleg külföldre is ilyen.
Igen, Köszönjük a kérdést, és gratulálok önnek, leendő apuka optimista, ezt így is kell csinálni, higgy el nekem, hogy ez a kitartás az, ami eredményhez vezet majd, doktor úr.
Igen, csak belföldön lehet érvényesíteni ezeket az értékjegyeket, és csak az itteni patikákban és az itteni klinikákon lehet ezeket az értékjegyeket beváltani. Ugye, ha a rendszer elindult, akkor annak ellenére, hogy valószínű, hogy vannak olyan problémák, amiket nem lehet megoldani itt, és bizony jó lenne, hogyha külföldi támogatás is igénybe vehető, külföldön való elvégzés támogatása is igénybe vehető lenne, de ez a jövő kérdése lesz. Most az lenne a lényeg, hogy minél jobban fejlesszük a tudást, a hálózatot, aki minél közelebb a betegekhez, hogy ne kelljen sokat utazni, ugye már ez egy rendkívül fontos kérdés a női test fölkészítésénél, és a különböző rekoltálásoknál, úgymond mintavételeknél, meg magának a folyamatnak az elvégzésénél, hogy minél több közelben lévő jó minőségű klinika legyen, ahol ezeket el lehet végezni. Tehát ez a másodlagos célja ennek a projektnek, ugye társadalmi betegségről beszéltünk, meddőségről beszéltünk, a pármeddőségéről beszéltünk, ott kell legyen közel ez, hanem két embert teljesen kimozdít, hogyha retalántán még idős szülő van, megélhetési problémák vannak, még hozzá kell járulni, esetenként komplikált eset révén nehez a pénzösszeghez, már nem elég, ugye ezt valóban elő kell teremteni.
Azt írja Péter SMS-ben, jó napot kívánok, szeretném megkérdezni a doktor urat, mi az igazsága a beadott COVID-oltásokkal? Román tévéadón vitatják, hogy milyen súlyos mellékhatásai jelentkeznek most utána, tisztelettel Péter.
Hosszú tanulmányoknak lesz majd még ez a témája, és lehet, hogy néhány év múlva is még mindig ugyanerről a dologról beszélünk, mert annyira felkorbácsolódtak az indulatok, ugye. 50% a romániai lakosságnak az oltások révén immunizálódott, 50% a körülbelül passzív immunitása megbetegedéssel immunizálódott a folyamatban. Ezért megoszlik a társadalom. Én annyit tudok mondani, hogy az én családom minden oltást megkapott, gyermekek is, én is hármat, és még jól érzem magam. Tehát, hogy nincsen semmi problémánk, és nem tudok a közösségembe se olyan esetet, olyan problémát, ami hosszú távú súlyos egészségkárosodást okozott volna az oltás. Maradjunk ennyibe egyelőre, lássuk, hogy kövessük majd a tudósokat, hogy mit mondanak ezzel kapcsolatosan.
Államtitkár úr említette, hogy az orvosok számára a szépen meszelt műtők meg kórházak a vonzók. Vajon nem-e az az oka, hogy hát ugye egyrészt itt vonzóbb a bérezés is, és mi sokat beszélgettünk erről itt ennél a mikrofonnál, ezeknél a mikrofonoknál is a hálapénz kérdéséről. Akkor azt mondtuk, hogy vagy ön azt mondta, optimista volt, hogy ezzel gyakorlatilag megszűnik a hálapénz, hogy most már sok ezer eurós fizetést kaphatnak az orvosok, és úgy tudom, hogy a romániai fizetések szintje már megelőzte magyarországi orvosok fizetésének a szintjét, viszont azt hiszem, hogy a társadalom számára gyakorlatilag semmit nem oldott meg ez a fizetésemelés, hiszen azt hiszem, ezt ön sem tagadja, és hát jelzések bőven vannak, hogy a hálapénz jelensége továbbra is tapasztalható, sőt most már azt hallani, hogy bizony mélyebben kell zsebben nyúlni a pácienseknek, hiszen nagyobbak az orvosi fizetések, nagyobb a kihívás, nagyobb a mérce. Egyetért ez? Van erre vonatkozó információja?
Én azt látom, hogy sajnos ezt a folyamatot teljesen felszámolni csak úgy lehetne, hogyha néhány példával, meghurcolással ennek a dolognak pontot tennének a végére. Ezt azonban nem kívánom a mi társadalmunknak, mert ez nem hogy bizalmat építene, hanem még nagyobb bizalmatlanságot fog a társadalomba építeni. Ezért mindenkinek azt mondom, orvos kollégának is, és betegnek is, felejtsük el ezt a rendszert. Orvos kollégák ne kérjenek, orvos kollégák azonnal csokoládén, boron kívül, csokorvirágon kívül, amit esetleg műtét után externáláskor kapnak, azon kívül ne várjanak el, és ne kondicionáljanak semmit. Az betegek pedig igyekezzenek ne adni. A hálópénz is, én erről beszéltem, és még mi együtt beszéltünk a 2000-es években, elsők között Romániában, rádióadásban, bátran. Igazából nem kap a beteg plusz szolgáltatást. Nem kap jobb szakmai ellátást. Egy picivel több kedvességet, egy picivel több bizalmat kap, amit főleg a saját szervezetébe vásárol meg, és neki lesz ezáltal egy picivel nagyobb bizalma az orvosa iránt. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy ha már úgyis egy romániai kórházba került, akkor inkább kérdezzen, keresse az orvost. Ez az egész programálási rendszernek a beteglátogatási rendszernek az átalakítása is ezt próbálja célozni, amit elindítottunk egyelőre még törvénytervezet formájába, minisztériumi határozat formájában, utasítás formájába, hogy legyen a kórházak részéről és a kezelőorvosok részéről az információ átadásának meg a keretje és a kötelezettsége. Hogy ne kelljen a beteg az információ után fusson. Ne kelthesse az orvos is a kórház elsősorban a kórházi rendszereknek a szabályozatlansága miatt a betegbe azt az érzést a hozzátartozóba, hogy esetleg rosszabbul van ellátva, mert nem kapunk információt arról, hogy mi is történik a beteggel. És én ezért arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk visszafogni magunkat, így segítve az orvosokat, hogy leszokjanak erről a történetről. És mindig ki kell hangsúlyoznom ezt a kérdést a hálópénz kapcsán, hogy az orvostársadalom összességében nézve nem hálópénzből él, hiszen az orvosok mindössze, és ez tanulmány, az orvosok mindössze 20%-a kapja a hálópénz 80%-át. Az orvosok fele egyáltalán nem kap hálópénzt, mert olyan helyen dolgozik, ugye, ahol nincsen beteggel kapcsolatban. Tehát ha összességében nézzük ezt az egészet, akkor az a beteg, aki nem ad hálópénzt, azt az 50% orvost segíti elsősorban, tisztességes módon, nem tesz különbséget orvos és orvos között, aki az ő analíziseit éppen vizsgálja, aki az ő radiológiai képét éppen értékeli, az ő meggyógyulásához legalább 10-15 részenként 20%-ba akár hozzájárul, és nem adja annak az egy orvosnak, akivel éppen ő találkozik. Tehát a betegek segítsége is fontos ebben a kérdésben, hogy mi orvosok egymás között méltányosabb rendszert tudjunk finanszírozási és fizetési rendszert kialakítani.
Volt egy ilyen elképzelés is, hogy a közkórházakban dolgozó orvosok nem dolgozhatnak magánrendelőkben, magánklinikákon, aztán ez is dugába dőlt.
Hát ez egy minden politikai mandátumnál fölmerülő kérdés, és senkinek nincsen elég határozott álláspontja, hogy elinduljon ezen a folyamaton. És nagyon jó, és mi ketten mindig, és a kedves hallgatókkal együtt közösen őszintén szoktunk beszélgetni. Nem kell egyben mindent megoldani. Nem kellene egyben mindent megoldani, ugye? És arra kenik, hogy hát nem lehet ez, mert az orvoslás egy liberális szakma. Kérem szépen, amikor a törvény, és most módosítottuk, azt mondja, hogy az egyetemi klinikák vezetői, azok kaphatnak teljes normás fizetést, és az összes orvos, aki egyetemen van, kaphat teljes normás fizetést, és kaphat teljes normás orvosi és oktatói fizetést is, akkor elvárható lenne, hogy az osztályvezetők azok például korlátozott formában mehessenek magánklinikákra. Mert az ő példája kellene, és az ő vállalása úgymond, hogy vezet egy állami kórház, egy közkórház klinikáját, osztályát, az egyértelműen lehetőséget kellene szabjon számára, hogy akkor ennek a két szakmának, ennek a két nagy vezetői tisztségnek, megtiszteltetésnek éljen. És tudom, hogy ez nem fog aratatlan sikert aratni a barátaim, tanáraim körébe, de valahol el kell indulni ezen az úton. És én úgy gondolom, hogy egy fiatal rezidenst, egy fiatal orvost, aki bekerül a kórházba, aki ki kell alakítsa a pacientúráját, aki több ideje van, több munkát is vállalna, nem csak azt a 7 órát, 8 órát, az engedhető lehet, és el kellene engedni, hogy különböző járóbetegrendelőkön, klinikákon dolgozzon a magánszektorban is. És az orvos professzornak például nincsen megtiltva az, hogy ő egy nagyon profi magánrendelőt indítson, de ott ő ne dolgozzon, hanem alkalmazza azt a fiatal kollégát, aki ezáltal a pacientúráját ki tudja alakítani. A professzor úr pedig figyeljen a betegeire, figyeljen az osztályára, figyeljen a diákjaira, és ezáltal kialakuljon egy méltányosság felé lassan elmozduló rendszer. Ezt követően pedig ugye lehetne majd alakítani a következő mandátumokban lépésről lépésre már az ő segítségükkel, hiszen ők objektív zónába tolódnak át ezáltal, hogy mi az, ahol még a politikum szabályozást kellene bevezessen.
Egy hallgató írja, jó napot kívánok, feliratkozva 2 órát késik az orvos, mint a futószallagon 2 perc alatt megvan az echo, milyen vizsgálat az ilyen, a magánrendelő sem különb, egy hallgató írja.
Igen, és gondoljuk csak el, hogy a közkórház és mondjuk egy magánkórház esetében, ugye egy anesztezülőleges intenzív terápiás osztály. Ha megműtöttek minket a magánkórházba, de valami súlyos komplikáció van, hogy fogom kifizetni az anesztezológiás intenzív terápiás kezelésemnek az árát? Lehet, hogy van 2-3 ezer euró egy műtétre, de ha valami történik, akkor a családom hogyan fogja fizetni az én meggyógyulásomat, ami akár hónapokig, hetekig tarthat? Teljesen természetes, hogy a közkórház, ilyen esetben is az egészségpolitika azt mondja, hogy a közkórház AT-s osztálya muszáj átvegye. Csinált, vagy objektív okok miatt azt a beteget a magánkórházból, de ez az állami kórháznak plusz finanszírozást, plusz pénznek a betolását jelenti, mi meg kell támogassuk azt az amúgy betegektől elvett biztosító pénztári pénzből. Ezért fontos, hogy a magán és a közszféra közötti szabályozás és az átjárási viszonyok azok megvalósuljanak. Magyarországon, az Európai Unió többi országában is, akik kelet-európai tömbből származnak, ugyanezek a problémák vannak, ugyanezekkel a gondokkal küszködünk, és itt még egyszer nagyon fontos, hogy az orvos kollégák segítsége szükséges, hogy hogyan oldjuk meg ezt az elkövetkezendőkben.
Még egy kérdés, jó napot kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy külföldön történt baleset esetén a balesetbiztosítás milyen mértékben fedezi a kezelést? Köszönöm. Hát a biztosítás az egy magánbiztosítás lehetett, ugye az oda le kell legyen írva.
Hogyha
balesetbiztosításról ír a hallgató.
Igen, tehát ha van egy biztosítása, mielőtt elmennek külföldre, akkor az fedez sok mindent. De Európai Unióban, hogyha Európai Unióban vagyunk, akkor a sürgősségi ellátás és a baleseti ellátás is adott esetben finanszírozott a román állam által, és neki kell legyen egy Európai Uniós kiskártyája. Itt fontos azonban megjegyezni azt, hogy ha ön a baleset okozója, akkor problémák lehetnek, mert Romániában is, hogyha te vagy a balesetnek az okozója, akkor elviekben felelősségre és költségvetési felelősségre is vonhatóvá válsz, annak ellenére, hogy nekünk sikerült módosítanunk, enyhítenünk ezt a törvényt, különböző beavatkozások, sőt itt az ön által beszélt problémáknak a feldolgozása után is. Tehát nem teljesen egyértelmű, hogy hogyan válaszolhatunk erre a kérdésre. Legyen mindenkinél, aki külföldön jár sokat, Európai Uniós, tehát Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az 10 leért, 15 leért, 20 leért érdemes nyaraláskor megkötni a plusz biztosítást is, mert akkor nem csak az állami kórházokban, hanem külföldön lévő sok-sok magánkórházban is ellátást igényelhet.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, a dr. Vas Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, és hogy őszintén tudunk beszélgetni azról a sok-sok problémáról, ami az egészségügyben van.